A múlt héten arra volt szó, azt a kérdést vetettük föl, hogy kicsit kontextusba tudjuk helyezni a dolgokat, hogy nagyon mélyen benne vagyunk egy témában, mégpedig abban, hogy, hogy abból a gondolatból indultunk el, hogy Isten, amikor teremt, a teremtés történetében, akkor az úgy szerepel, hogy Isten mondta, hogy legyen ABC, és lett ABC, legyen DEF, akkor lett DEF, tehát hogy szóval teremtett Isten, és van, ezt úgy is nevezik, hogy a teremtés 10 mondata, vagy 10 igéje, amit Isten elmondott, amit össze lehet számolni a teremtés alapján belül, legyen az ég, a föld, és akkor ezek mind lettek. És akkor ugye itt több kérdésünk is volt ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hogy kell ezt tenni, hogy a szavával teremtett. Miért ezt a metaforát használja a Tóra, amikor azt akar elmondani, hogy Isten teremtett. Nyilván az isteni teremtést nem tudjuk fölfogni. Ez nem egy olyan dolog, amit meg tudunk érteni. De ahhoz, hogy mégis valamennyire közel hozza a mi megértésünkhöz a teremtés fogalmát, ezért használ valamilyen hasonlatot a mi életünkből. És a szó hasonlattal él, amikor le akar érni a teremtés fogalmát. Azt mondja, hogy a szavával szólt, és akkor lett. De használhatott volna más hasonlatot is, mondhatta volna, hogy a kezével csinált, mondjuk. Ugyanannyira nem lenne igaz, úgymond csak egy hasonlat kedvéért. Vagy mondhatta, hogy a gondolatával gondolt egyet, és lehet, hogy még jobban kifejezni. Hát ez az egyik dolog, amivel foglalkoztunk, ami egy kérdés volt. A másik, hogy ez az egész teremtés dolog tulajdonképpen hogy van? Hogy Isten teremt valamit, akkor föltételeznénk, hogy a teremtés előtti állapot, meg a teremtés utáni állapot, az más-más, nem ugyanaz. Eltér egymástól. Tehát akkor hogyan kell ezt értenünk, ha Istenről azt mondjuk, hogy ő végtelen és mindenható, akkor hogyan lehet ezt összeegyeztetni azzal, hogy teremt valamit? Nem tudom, hogy világos-e a kérdés, de hogyha én teremtek valamit, akkor ez a... Én nem maradhatok ugyanolyan elvileg a teremtés előtt, meg a teremtés után. Ha én teremtettem valamit, akkor megváltozom én magam, a teremtő is. Meg önmagában ugye az is kérdés, hogy már csak azért is, bár én az esetemben mondjuk ez azért kevésbé tűnik annyira, vagy nem annyira feltétel nélkülinek, mert én vagyok, és akkor én egy rajtam kívüli anyagból teremtek valamit, vagy alkotok tulajdonképpen. De ha Isten a mindenható és mindent kitöltő, tulajdonképpen egyedüli létezés, ugye, mert ettől Isten, majd erről mindjárt szót mondunk, hogy ugye akkor viszont ahhoz, hogy ő teremtsen, ahhoz egy kicsit úgymond helyet kéne csinálni a teremtésnek. Ugye? Ha ő minden, akkor amikor létrehoz valamit ez mindenen kívül, akkor valahol vissza kell húzódnia már elnézési térben ábrázolva ahhoz, hogy ne legyen minden, hogy mégis legyen hely a teremtett dolgoknak. Világos a kérdés? De mégsem mondhatjuk, hogy ő ugyanolyan maradna a teremtés előtt, mint a teremtés után. Nem? Nem világos. Még egyszer. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Isten, akkor mire gondolok, amikor azt mondom, hogy Isten? Nyilván, miben más Isten, miben különböztetem meg azért, hogy őt azt mondom, hogy Isten, és minden más létezéstől. Mi ezt úgy definiáltuk, hogy abban, hogy minden más létezés, az egy feltételes létezés. Az azért van, mert valaki létrehozta, valaki megalkotta, van ott egy mert. Isten az az egyetlen feltétel nélküli létezés. Ahhoz, hogy feltétel nélküli létezésnek nevezhessünk valamit, ahhoz az is szükséges, hogy ő mindent kitöltő és mindenható, vagy végtelen legyen. Mert ha nem az, ha véges, akkor az már egy feltételes létezés, mert csak egy bizonyos pontig létezik, és onnan már nem. Érthető eddig a logika, gyorsan levezetve? Tehát Istenről muszáj azt mondanom, hogy ő végtelen és mindent kitöltő, mert különben Isten. Ezért is mondtuk, hogy ez egyetlen logikus módja annak, hogy Istenről beszélünk, az, hogyha az egy Istenről beszélünk. Mert két Isten van, az már nem stimmel, mert ott akkor az egy valameddig tart, és onnan kezdődik a másik, ha nem is térben, de fogalomtárban, erőben, valamiben eltérnek egymástól. Tehát akkor muszáj azt mondani, hogy ő egyetlen, és muszáj mondani, hogy ő nem csak abban az értelme egyetlen, hogy nincs rajta külön más Isten, hogy semmi más nincs rajta kívül. Ő az egyetlen dolog tulajdonképpen, az egyetlen valós létezés, az egyetlen feltétel nélkül létezés. Akkor ahhoz, hogy ő létrehozza a teremtést, az nem valahogy ezt a problémát meg kell oldanunk logikailag. Vagy lehet, hogy ő ugyanúgy végtelen marad, mindent kitöltő marad, és mégis a dolgok létrejönnek. Stimmel a kérdést? Most már értjük, hogy mi a probléma? Erre mondtuk azt a viccet, hogy a kabalista az mindig a világra gondol, a filozófus meg mindig Istenre. Mert a kabalistának az az evidens, a filozófusnak az az evidens, hogy a világ létezik, és az a kérdés, hogy Isten létezik-e, és ezért mindig Istenre gondol. A kabalistának az az evidens, hogy Isten létezik, sőt, az egyetlen és mindent töltő. A kérdés viszont akkor, ami ebből következik, hogy akkor tulajdonképpen ő létezik-e, a világ létezik-e. Ugye? Mert ez itt megfordul az egésznek a logikája. Azt mondom, hogy Isten. Van Isten, akkor ez azt is jelenti, hogy ő az egyetlen, mindent kitöltő, stb. Akkor viszont hol a helye a világ? Tehát ez a másik probléma, amit meg akarunk oldani. És akkor itt kanyarodtunk vissza, ez is témel mindenkinek? És akkor itt kanyarodtunk vissza ez a beszéd dologhoz. Azt mondtuk, hogy van ez a beszéd. Beszédügy. És akkor azt mondtuk, hogy a beszéd az miért különleges ez a beszéd? Miért ezt a hasonlatot használja Tóra, amikor a teremtésről beszél? Azért, mert a beszéd az egy olyan dolog, hogy a beszéd, amit én elmondok, és erről beszélgettünk hosszan, hogy amit én mondok, mondjuk most, hiába egy nagyon lényeges kérdés, hogy holnap megkérdezik, hogy mit mondtam tegnap 4:45-kor, nem is emlékezni fogok rá, és fél év múlva megkérdezik, akkor pláne sok mindent mondunk, sőt a legtöbb minden, amit mondunk, egy-két dolog kivételével jobb esetben, arra egyáltalán nem emlékszünk. Tehát az egész elmondott, mondjuk ha összetudnánk számítani, hogy hány órát beszélünk egy életen át, borzasztó sokat, akkor az összehasonlítanánk egy mondattal, az elenyésző, nem is lehet összemérni a teljes elmondott dumát. Egy mondattal, az semmi. Ha most pláne, hogyha nem csak az összes elmondott, effektíve elmondott blablát hasonlítjuk össze az egy mondattal, hanem azt, amit potenciálisan elmondhatnék, akkor aztán különösen semmi ez az egy mondat. Ha mindezt az én gondolataimmal hasonlítom össze, akkor megint csak az aztán tényleg nulla, az az egy mondat. És hogyha az eszenciámmal, az én lelkemnek az eszenciám, akkor aztán tényleg nulla a végtelenhez. Ugye? Mérve? Szinte. És akkor ezért mondtuk, hogy ezt fejezi ki az isteni beszéd, hogy Istennek, ha azt mondtuk volna, hogy ő azt a hasonlattal élt volna a Tóra, hogy azt mondja, hogy Isten kezével összegyúrta a világot, akkor kicsit azt fejezte valaki, hogy azért ez mégis egy számottevő erőkifejtés volt ez az egész teremtés dolog. Az, hogy ő a beszéddel teremtett, az azt fejezi ki, hogy hát ez semmi az isteni eszenciához képest. Úgy, mint hogy az embernél egy 10 mondat, mert 10 mondattal teremtett, az semmi az ő eszenciájához képest. Úgy Istennél ez az egész teremtés dolog, ez kb. Ugyanennyire semmi az ő eszenciájához képest. Nem volt neki ez egy nagy erőkifejtés. Igen ám, eddig ez stimmel, de azt a kérdést tettük fel, hogy na jó, de a beszéd az ebben a tekintetben egy jó hasonlat, de egy másik tekintetben nem jó hasonlat. Miért? Mert a beszéd mégis egy olyan dolog, amit elmondok, ami kijön belőlem. Vagyok én, meg valamit én elmondtam. Attól a percet fogva, hogy én ezt elmondtam, a saját lábra kell. Annak önálló élete van. Ugye? Különben ugye beszéltünk erről múltkor, ugye manapság, média, stb. Elmondasz egy mondatot, utána azt az egy mondatot, azt úgy kifordítják, meg azt mondom, a saját életem az él tovább az egy mondat. Az olyas valami, ami kijött belőled, az már nem benned van. Akkor ha Istenre visszavetítjük ezt, és azt mondjuk, hogy a Tóra azt mondja, hogy Isten beszélt, ez azt jelenti, hogy mintha lenne Isten, meg az, ami belőle kijön. Tehát akkor van valami, ami Isten kívül van? Akkor megint egy ilyen logikai csapdába vagyunk. Tehát ez a beszéd hasonlat, ez mégsem stimmel. Stimmt, Farale? Értjük? Megvan? Tehát akkor azt mondtuk, abban a szempontból jó hasonlat a beszéd, hogy kifejezi azt, hogy az a pár tíz iga, amit Isten elmond, és megteremti vele a világot, mennyire semmi Isten eszenciájához képest. De abban a szempontból nem jó hasonlat ez a beszéd dolog, mert ez mégiscsak azt fejezi ki, hogy, hogy ki jött Istenből. A Tánya ezt így nem mondta, de úgy is fel lehetne tenni a kérdést, hogy helyesebb lett volna talán, ha a Tóra a gondolat hasonlatot használja. Azt mondja, hogy Isten gondolt egyet, és megteremtett a világ. És akkor az kifejezni azt is, ez az egy gondolat az egész eszenciához képest nulla, plusz nem is jött ki belőle. Ja, így is lehet ezt valami. De mindez csak a kérdés világos. Rendben van, hogy a beszéd kifejezi, hogy mennyire semmi vagyok, semmi az az egész eszenciája, eszenciához képest, de viszont van egy probléma, hogy olyan, mintha úgy azt tükrözi, mintha kijött volna Istenből valami. Tehát, mintha lenne Istenen kívül. És erre figyelmeztet bennünket a tánya is. Don't worry, semmi probléma. Nem, valóban ez a hasonlat nem tökéletes, csak abból a szempontból jó ez a hasonlat, hogy a beszéd Isten eszenciához képest az nulla, tehát a teremtő energia, amit Isten itt befektetett ebbe az egész történetbe, az nulla az ő eszenciához képest. De abból a szempontból nem helyes a hasonlat, hogy Istennél tényleg nincsen, hogy kijön belőle, és akkor van ő, meg ami rajta kívül van. Viszont, akkor miért mégis a beszéd hasonlatot használja? Mert a mi szempontunkból, a teremtmények szempontjából mégis azt a látszatot kelti, mint hogyha mi rajta kívüliek lennénk. Vagyis van az igazság, a valóság, meg van az, ahogy mi érzékeljük a világot, a létezést. A valóság az, hogy Istenből nem lehet kilépni, úgymond, mert akkor megtörnénk ezt a telen Isten fogalmat. Tehát ha azt mondja, Isten végtelen, akkor ez azt is jelenti, hogy ő minden, és azt mondom, hogy ő minden, akkor elképzelhetetlen, hogy legyen rajta kívül. Tehát a világnak is, az egész teremtésnek valahol rajta belül kell lennie. A belül meg a kívül, ezt most egy pillanat rájunk meg, hogy hogy kéne ezt elképzelni, a belült meg a kívül. Ugye itt az ember, amikor belül meg kívülről beszél, akkor rögtön, már csak a nyelvi fordulat miatt is ilyen térben gondolja ezt el, hogy akkor van a pohár, a poháron belül, a poháron kívül, tehát hogy így képzeljük el. De ezt el lehet úgy is képzelni, hogy mondjuk, hogy kicsit lefütsem Isten meg a világ nyelvére. Ha azt mondom, hogy Istennen belül vagyunk, akkor például ez azt az alapelvet foglalja magában, hogy nem történhet semmi a teremtésben Isten akarata nélkül. Tehát, hogy van úgymond isteni gondviselés. Vagy Isten, tehát, hogy semmi nem történik úgy, hogy az ne az isteni terv része legyen. Ezt jelenti például az, hogy Istenen belül. Ha azt mondom, hogy Isten kívül, akkor azt jelenteni, hogy vannak dolgok, amiben Isten nem tud beleszólni. Ami az ő hatáskörén kívül van, hogy úgymond. Vannak ilyen, a bálványimádó filozófiának, ez egy alaptétele, hogy a nem tökéletes Isten, egy Istennek az alaptétele, hogy igen, Isten az végülis mindenkinél erősebb, de vannak területek, amire ő nem. Mondjuk úgy mondja, van egy miniszterelnök. Ő mindenkinél erősebb, de mégis az életnek csomó területe van, amiben nincsen közvetlen ráhatása, és nem is tudna lenni ráhatása. Ugye? Akkor vannak olyan filozófiák, akik így képzelik el Istent. Kicsit leegyszerűsítve, hogy ő a legnagyobb erő, ő mindennek az elindítója, de van egy csomó minden, ami már rajta kívül van. Lehet, hogy azért, mert ő így akart, hogy kívül legyen, de rajta kívül van. És ezt a zsidóság nem fogadja el. Azt mondja, hogy minden Isten belül van, vagyis minden az ő térerőjén, erején belül, az ő hatáskörén belül van. Na, visszatérve tehát akkor. Minden Istenen belül van, és ez a valóság. De a mi szempontunkból, amit mi érzékelünk a világban, mi úgy érzékeljük, hogy mi Istentől egy teljesen független lények vagyunk. Ugye? Sőt, annyira így érzékeljük, hogy még az is lehet, hogy nem is gondolunk Isten egész életünkön át. Elképzelhető ilyen, hogy még nincs Isten. Ahogy Isten azt mondjuk, hogy nincs Isten. Tehát, hogy annyira függetlennek érezzük magunkat, hogy nem csak azt mondjuk, hogy van Isten, és mi független vagyunk tőle, még az is fölmerülhet bennünk, hogy azt mondjuk, hogy teljesen önállóak vagyunk, és nincs is nekünk szükségünk semmire, ami minket meghaladjon. Tehát akkor a mi érzékelésünk, és az, hogy Isten, tehát az isteni valóság, és az emberi érzékelés, az eltér egymástól. És ezért használjuk a beszéd hasonlatot, mert a beszéd hasonlat kifejezi azt, ami a mi szempontunkból történt. Isten oldaláról kifejezi, hogy az elmondott igék semmik az ő eszenciájához képest. Hát maga a világ teremtése az nem egy valamilyen eszenciális kérdés nála, hanem egy végtelenül semmi az ő eszenciájához képest. A mi szempontunkból viszont a beszéd mégis kifejezi, hogy nekünk, a mi oldalunkról nézve legalábbis, létrejöttünk, mint egy önálló létezés. Úgy, mint ahogy a beszéd, ami elhagyja a mi szánkat, az is egy önálló életet él azután, hogy elhagyta a szánkat. És ezért nem a gondolat hasonlatot használja a Tóra, amikor a isteni teremtést akarja leírni, mert akkor az nem lenne helyes a mi szempontunkból, mert mi nem érezzük úgy, hogy Isten agyán belül vagyunk, már elnézést, hogy a gondolatot, hanem úgy érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint ami a beszédből jön, ami már azért rajta kívül van. És még egyszer kicsit az ember oldaláról megnézzük a dolgot. Az ember gondol valamit, annak nincsen a külvilágra hatása. Jó, persze, akik metafizika, blabla, belegondolsz, a másik már megérzi, meg minden, de ezek ilyen kicsit megfoghatatlan dolgok. Vagy igen, vagy a beszédnek van hatása, és ezt is lehet értelmezni, amikor saját lábra kell. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a médiában, mint a saját lábra kell, de sokkal egyszerűbb. Én mondok neked egy mondatot, még akkor is, ha nem gondoltam komolyan, a te számodra annak a mondatnak kulcs jelentősége van. Ki tudja, hogy én mit gondoltam mögé? Lehet egészen más, mint amit te érted? Meg mi történt velem aznap, hogy ennyire begurultam, és igazából nem is át vagyok mérges, de neked éppen te kerültél elé, amikor elsült az a mondat. Akkor annak a mondatnak önálló élete van, és önálló hatással, és az egy ezer dolgot elindíthat. Egy kimondott mondat az egész folyamatot elindíthat, életeket tehet tönkre, javíthat meg. Ugye az teljesen önálló élete van. Amíg a fejemen belül van a gondolat, az lehet, hogy nagyon valós, de csak rajtam belül, csak az én számomra. Addig annak a többiek számára nincs külvilági hatása. És ezt, hogyha most visszavetítjük Istenre, azt mondjuk, hogy a valóságban az isteni szó, ami nekünk úgy tűnik, hogy elhagyta Istent, nem hagyta el Istent, mert Isten nem lehet elhagyni. Igazából minden Isten hatáskönyv, stb. Blabla belül van. De a mi szempontunkból mégis azért létrejött egy világ, amit mi úgy érzékelünk, hogy egy önálló világ, vagyis egy Istenen kívüli világ, de ez csak a mi érzékelésünk. Ez nem a valóság. A valóság az az, hogy minden Istenen belül van, minden Isten. Minden, nincsen semmi, ami Istenen kívüli történet lenne. Kérdés az, hogy egyrészt, hogyan fordulhat elő? Eddig akkor stimmel, ugye? Tehát akkor kérdés az, hogyan fordulhat az elő? Nem is az, hogy hogyan fordulhat elő. Próbáljuk meg megérni a két dolgnak a mechanikáját. Hogy hogyan működik az, hogy Isten szempontjából A, és a mi szempontunkból meg B. Hogy másmilyennek tűnik a valóság a mi érzékszerveinkkel, még akkor is, hogyha esetleg logikailag, vagy hitbélileg eljutunk arra, hogy ez nem így van, de az érzékszerveinkkel más a valóság, és más a valóság az isteni szemszögből. Mi a mechanikája ennek? Ezt hogy valósítsa meg, hogy úgy mondjam, az isteni teremtő erő? Igen. Ez a kérdés. És az is a kérdés, hogy most ezt tovább gondoljátok. Tehát mert most mit mondtam? Azt mondtuk, hogy van egy valós állapot, az a valós állapot, az az isteni szemszög. Mint hogyha lenne egy valóságnak, arról lehet megnézni. Meg lehet nézni felülről, meg alulról. Akkor felülről nézve az a valós állapot, és alulról nézve az pedig egy ilyen érzésállapot, amiben mi vagyunk, ahogy mi érezzük. Más kérdés, hogy logikai úton, meg a hitünkre hagyatkozva, de nagyon fontos a logika is, eljutunk oda, hogy ez nem a valóság. Fontos dolog, hogy ezt hangsúlyozzuk. Akkor én azt mondom, hogy az isteni állapot a valós, ide logikai úton jutok el. Mert eljutok logikai úton oda, hogy van Isten, most nem mennék bele, hogy miért, hogy ezt hogy jutok el ide, de ez majd egy külön alkalommal. Eljutottam, hogy van Isten. Ha eljutottam oda, hogy van Isten, muszáj azt mondani, hogy ez az Isten, ez egy olyan típusú létezés, ami végtelen, mindent kitöltő, mindenható, stb. Ebből eljutok oda, hogy nem lehet Istenen kívül semmilyen létezés. Magyarul én sem vagyok Isten kívül, ha bár ezt nem érzem így, de mégis oda jutottam el, hogy ez így van. Na, ez akkor a kérdés az, hogy van egy isteni állapot, és van, ami a valóság, és van egy érzékszervi állapot, amit mi érzünk. Akkor a kettő között ilyen éles választóvonal van, vagy esetleg van-e valami átmenet? Értitek? Elképzelhető-e az, hogy mondjuk nem egy választóvonal van a teljes valóság és a földi, e világi érzékszerveink között, hanem van egy valamilyen átmeneti helyzet, amiben mondjuk hogy kell elképzelni az átmeneti helyzetet, minél följebb kapaszkodom ebben az átmeneti, vagy minél előbbre jutok ebben az átmeneti határa, hogy mondják ezt, amik a határok között van egy semleges terület? Nem, van egy másik kifejezés erre. Mint ami régen volt a Libanon és Izrael között, volt egy ilyen biztonsági ütközőzóna, igen, köszönöm. minél beljebb jutok az ütköző zónában, annál jobban tudatosul bennem, hogy én nem vagyok egy önálló létezés, és annál jobban tudatosul bennem, hogy Isten az egyetlen létezés. Van-e ilyen ütköző zóna, vagy egy menetben történik az egész? Van egy határvonal, és azt átlépem, akkor én nem vagyok semmi, felismerhetem, hogy vagyok, csak Isten van, és ha még visszalépek, akkor úgy érzem, hogy teljesen önálló lét vagy. Mit mond erre a kabala? Szerint van. Van egy ütköző zóna, ez egy nagyon hosszú ütköző zóna. Ezt hívjuk úgy, hogy Széder Nistársalut, a világok láncolata. Tehát van az isteni eszencia a legtetején, ha most te felül-alul vonatkozásban képzeljük el, legalul vagyunk mi, vagy nem is a mi, mert mi mindenütt lehetünk, de a mi fizikai, normál, átlagos ember érzéke alapján való valóság, és a kettő között ezernyi szint van. Ez az ezernyi szint, ez tulajdonképpen, ahogy az az isteni valóság egyre inkább el van takarva. És egyre inkább érzem úgy az adott helyen, hogy én valami vagyok, és egyre kevésbé érzem, hogy Isten az egyetlen valami. Ezt most egy kicsit elmagyarázzam. Ugye van ez, amikor a gyerek és a nem tökéletes, mint semmi, egyetlen hasonlat sem tökéletes. Ugye van, amikor valakinek van egy csecsemő, ugye? A csecsemőből felnőtt lesz. Nagyon sok fejlődési fázison kell keresztül menni. Nagyon sok szempont meg kell tudni járni, beszélni, jobb esetben írni, olvasni, és akkor folytatták, még van egy pár dolog, amit meg kell tanulni. De itt van egy nagyon fontos, a szülőkkel való viszonyban van egy nagyon fontos folyamat, az önálló, hogy mennyire válik önállóvá a gyerek. De minél inkább önállóvá válik az a gyerek, annál kevésbé a szülő kiterjesztése az a gyerek. Vagy kiterjesztődése. Hát nézzük meg egy éves kisbabát. Amikor ránézünk arra az egyéves kisbabára, akkor mit szoktak rá, nem is tudják sokszor a nevét. Ja, a Slomónak, a de édes, a Slomónak a kislánya, kisfiány. A de édes, és akkor tehát teljesen, mint a szülőnek egy ilyen kiterjedt. Tehát nem is látjuk azt, hogy ez egy különálló valami. Csak a szülővel együtt képzelhető el tulajdonképpen. Nem is nagyon tudjuk elképzelni, hogy mindig a szülő környezetében látjuk, mindig a szülő karján van. Ugye ez a normál állapot. Utána növekszik a gyerek, akkor mondjuk már tud járni, akkor el tud távolodni a szülőtől. De mindig távolodik mondjuk maximum 20 méterre, mert rohan vissza, hogy azért a biztonság meglegyen. Akkor megint nő egy kicsit, akkor már elviszük oviba, akkor már magára hagyjuk egy fél napot. És úgy a Slomónak a fia, mint tudom én, úgy igazából úgy ebben a kocsit. És ahogy növekszik a gyerek, akkor utána egyre inkább azon, hogy egyre inkább a szülő háttérbe szorul, vonul, és a gyerek kamasz felnőtt, egyre inkább érzi magát ugye egészséges helyzetben, egyre inkább érzi magát önálló entitásnak. De ez nem egyik pillanatra a másikra van, hogy még az előbb a hasamnak, a testemnek egy része volt, hogyha nő lennék, és utána meg megszületett, és már egy teljesen önálló valami, hanem ez egy hosszú folyamat, abból, hogy az én testem része tulajdonképpen, az én petesejtem, stb. Onnan, hogy egy önálló test lesz belőle, aztán önálló, tényleg önálló test, ami tőlem független, stb. Ez egy hosszú folyamat. Akkor azt mondhatjuk, hogy itt a teremtésnél és ennek hasonlatában azt lehet mondani, hogy nem a valóság szempontjából. Mert a valóság szempontjából minden szint ugyanannyira Isten oldaláról nézve része az ő minek? Létének. De a mi szempontunkból nézve viszont minden szintnél mi az, ami történik, egyre kevésbé érzem az isteni felhatóságot, az Istentől való függést, és egyszer párhuzamosan rögtön egyre jobban érzem azt, hogy én valami vagyok, és nem csak valami vagyok, először csak azt érzem, hogy valami vagyok, de azért Istentől az állandó függésben, aztán egyre jobban azt érzem, hogy tulajdonképpen Isten nélkül is meg vagyok, aztán azt is érzem esetleg, hogy nincs is Isten. Értitek a folyamatot? Amikor a kabala ezekről a világokról beszél, ezek a láncolatok, akkor leírja, azt mondja, a legalacsonyabb világon mi vagyunk, a cselekvés világában, ott teljesen el van takarva Isten. Annyira el van takarva, hogy annyira önállónak érezzük magunkat, hogy teljesen független önálló lényeknek, akik maga az anyag azt az érzést kelti, mint hogyha ő lenne, maga az anyag lenne a feltétel nélkül létezés. nem tudjuk elképzelni a létezést anyag nélkül. Kell tudjuk képzelni élet nélkül, de anyag nélkül nem. Egy magasabb szinten, egy magasabb tudatállapotban az ember érzi azt, hogy Istentől függésben van, de mégis önálló létezésnek érzi magát. Egy magasabb tudatállapotban nem is tudja elképzelni magát másként Isten kiterjesztéseként. És még a magasabb állapotban nem is érzi magát, csak Istent érzi. Ez el tudjátok képzelni, hogy ez hogy megy? Itt tulajdonképpen tudatállapotokról is lehetne ezeket írni. Ahogy mész, haladsz fölfelé ezeken a szinteken, nem olyan könnyű dolog ezeken fölfelé haladni, de ahogy haladsz fölfelé ezeken a szinteken, akkor ezek, ebben a szférában haladsz. Onnan, hogy te egy önző, egoista, csak én vagyok állapot, egyre alázatosabb és, hogy mondjam, Istent tükröző állapotban. Ugye mi különböztet meg mondjuk egy gonosz embert, csak a végletekről beszélünk, egy gonosz embert egy szádiktól, tulajdonképpen ez a tudatállapoti különbség. Egy minél gonoszabb valaki általában annál inkább egocentrikus. Ugye? Mondjuk a kevésbé gonosz ember az legalább még a családjával. Nagyon gonosz, mert már családjára se érnek ki, csak hogy mondtam, tehát hogy mennyire egyre inkább egocentrikus. Minél szent életűbb valaki, annál kevésbé egocentrikus, annál inkább átadja magát valami magasabb eszmének, közösségnek, tudom én. És egy szádiknál pedig nem is érzed, neki nincsenek saját önálló kis mutyiai, már abban az értem, most nem úgy értem, hogy Nokia-s doboz meg ilyenek, hanem úgy értem, hogy csak ilyen mai nyelven a mutyi alatt úgy értem, hogy csak önálló érzései, vagy önálló önző, de nem is önző, tehát hogy minden csak az eszméről szól, az igazságról szól egy szádiknál. És ezt a szintet elérni csak Istenről szól. Minden az igazságról, Istenről, stb. Szól. Ezt az állapotot elérni, tényleg csak keveseknek adatik meg, de a kettő között még egy csomó szint van, na és akkor vannak a világok láncolatai, és ezek a láncolatok, ezek tulajdonképpen ahogy az isteni teremtő erő egyre lejjebb kerül, egyre inkább be van csomagolva, és egyre inkább Istenen kívülinek tűnik ez a teremtő erő és az általa létrejött teremtés. Szóval most egy első hallásra nehéz elképzelni, de remélem, hogy azért valamennyire fel tudjuk ábrázolni ezt a képletet. Na, akkor onnan megyünk, hogy ez a folyamat. Kettes oldal, hogy megkérjük most a János, hogy olvasson meg itt a mellettem.
Az örök évre a szavai, nem?
Ez a folyamat. Középen.
Ez a folyamat lépésenként megy végbe, egy alászállás révén, szintről szintre, és ez az alászállás egy sor különféle összehúzódás révén történik. Az örökkévaló szava alászáll, és összehúzódik egészen addig, hogy a teremtmények életerőt és létezést meríthessenek belőle, anélkül, hogy elveszítenék saját identitásukat.
Ez egy nagyon furcsa dolog, mert az egyik oldalról érezzük mi azt, hogyha képzétek el, hogyha éreznénk, hogy Isten a vég, hogy Isten minden. Tehát, hogyha az érezhető lenne, akkor tudnánk ettől függetlenül érezni még önmagunkat? Hogy?
Akkor nem.
Nem. Mindenki egyetért? Tehát, hogyha én azt érezni, ami a valóság, hogy Isten minden, akkor magamat tudnám érezni?
Benne vagy.
Jó, benne vagy, de akkor azt mondja, hogy őt érzed, amiben benne vagy, nem magadat.
Magyarul
azt, hogy ő mit érez, most az egy, már nem tudom beszélgetni, mert az egy megfejthetetlen kérdés. De ez olyasmi, nem tudnám érezni, egyetértünk, Péter, nem tudnám érezni magamat, nem is lennék. Tehát, hogy mondjam, az, hogy én érzem magamat, nagyon jelentősebb az, hogy létezem. Aki nem érzi önmagát, az mondjuk az nem létezik tulajdonképpen, mert az öntudat, most ezt nem mennék be, fizikailag lehet, hogy létezik, de a gyakorlatban mondjuk fizikailag se fog sokáig létezni. Halál. De a halál az csak a fizikai... De most a halál után is létezel, csak nem fizikai formában, de mind. Jó, nem menjünk most a halálba, meg csak azt akartam, hogy az olyas, mint amikor bemész egy szobába, mondjuk, és ott van egy fantasztikus Nobel-díjas előadó, és az, arra vártál egész életed, az ő szavait így ad, és egy mondatot hallhass tőle. És annyira ő dominál ebben a teremben, hogy hiába vannak ott 500-an, senki nem érzi önmagát, tulajdonképpen csak ő van abban a teremben. Lehet, hogy fizikailag ott van mindenki, de nem lehet érezni, hogy itt van a Géza, a Pista, a János, stb. Annyira ő, az ő domináns kisugárzása tölt be mindent, hogy tulajdonképpen nem is veszik észre, hogy most 200-an vagyunk, 500-an, milyen nagy tudósok vannak ott, kis tudósok, nagy tudósok, de teljesen irreleváns az ő nagyságához képest. Ha Istent éreznék, tulajdonképpen ez történne, nem lehet, hogy léteznénk, de egyáltalán nem tudnánk érezni magunkat. És ezt mondja. Azt mondja, Isten alászáll, ez az energia alászáll és összehúzódik, egészen addig, hogy a teremtmények életerőt és létezést meríthessenek belőle, ugyanakkor anélkül, hogy elveszítsék saját identitásukat. Nem elég azt, hogy Isten létrehoz minket, megadni a lehetőséget, hogy mi önálló dolgnak érezzük magunkat. Az egyik oldalon belénk ad egy adag energiát, amivel létrehoz minket, a másik oldalon meg elbújik valami mögé, hogy ne érezzük, hogy honnan is van ez az energia. Ez egy furcsa paradox. Az egyik oldalon mi érezzük, mindenki érzi, hogy van valami, amitől ő létezik. És mindenki, most megkérdezi, te mitől vagy? Tehát van valami mozgató erő, és mindenki nagyon tud, nem tud jól megfogalmazni. Önmagában az élő meg élettelen közötti különbséget nem lehet csak biológiai szavakkal meg fogalmakkal élni. Van valami plusz, amitől, ahogy a Szemachtedek, a harmadik Lugavicsi Rebe mondja, amitől az ember nem csak egy húsleves. Mert ugye van valami, ami ott van, amit nem tudsz megfogalmazni. Érzed azt, hogy van valami lüktetés ebben a világban, meg az egész létezésben, mozognak a bolygók, még az élettelen dolgok is. Van valami, amit az egész van. De egyáltalán nincs az az érzésed, hogy ez a valami erő, ami van, ettől te folyamatosan függésben vagy. Mert az egyik oldalról van ez az erő, és az Istentől van ez az erő. Érezzük ezt az erőt, mert lehetetlen, mert van. De ugyanakkor nem érezzük, hogy ez egy isteni erő. Mert Isten úgy adja belénk ezt az erőt, úgy teremt minket, hogy nem érezzük, hogy ez az ő teremtő ereje. Elbújik. És ez az elrejtőzködés, ez egy folyamat, mert minden szinten egyre jobban alászáll. Ahogy alászáll ez a teremtő erő, annál inkább egyre kevésbé lehet érezni annak a gyökerét. Tovább.
A fátyol csak a teremtmények felé takar. Az isteni életerő kendőzetlen korlátlan megnyilvánulása olyan teremtményeket hozna létre, amelyek önálló identitását teljesen megemészteni ugyanazon életerőt.
Értitek? Ha nem lenne takarás a dologban, nem csak úgy simán jönne az életerő, létrejönnek a dolgok, de rögtön meg is szűnnének, mert azt éreznék, hogy mennyire 100%-os függésben vannak attól a valamitől, ami létrehozta őket. Értitek? Ezért kell, hogy legyen egy kettősség. Az egyik oldalon Isten létrehoz, belerakja ezt az éltető, teremtő erőt. Másik oldalról viszont rögtön el is fátyolozza önmagát. Nehogy az legyen, hogy... most csak egy példa jutott eszembe, de nehogy az legyen, hogy létrehoz minket, és mi rögtön megszűnünk, mert azt érezzük, hogy mennyire semmik vagyunk nélküle. Ez olyan, mint amikor mondjuk a kisfiad mondjuk nem annyira jó tanuló, és akkor állandóan nyomod neki a puskákat, tehát úgy ért puskákat, vagy mire a vizsgán, de úgy kell ezt okosan csinálni, hogy azért ne jöjjön mennyire buta, hogy mennyire nem okos, hogy sikerménye is legyen, meg értitek a... Na, tehát ezért van, ugorjunk, de ja nem, mondjuk tovább, az örökké
van. Az örök való szándéka volt, hogy az ő teremtményei tőle független lényekként gondolhassanak magukra, és hogy a saját indítatásukból tehessenek szert olyan önfeladásra, ami felelni tud az ő teremtőjüknek. Ezokból az örökkivaló csak egy sor összehúzódás révén fette fel a teremtő erejét, és ezen összehúzódások hatásáról szól most az alterrendben.
Most van még egy fontos dolog. Isten elfedi önmagát, de mit csinál, miért fontos az amiről az előbb beszéltük? Ja, az előbb azt beszéltük, hogy a valós, isteni valóság és a mi érzékeink által érzett valóság között nem egy határvonal van, hanem egy fontos ütköző zóna. Miért fontos ez az ütköző zóna, amin belül több szint van? Mint Izraelben a palesztin területeken is van A zóna, B zóna, C zóna. Miért fontos, hogy ez legyen az isteni valóság és köztünk? Azért, hogy annak ellenére, hogy alapból mi nem érezzük az isteni erőt, mégis legyen lehetőségünk közelíteni. Egyre följebb tudjunk jutni. Ez olyan, mintha ha csak egy határvonal lenne, olyan nagy a különbség az isteni valóság és a mi érzékünk, érzékelésünk között, hogy ez olyan, mint egy valami, ami lehetetlen átmenni. Nincs semmi köztes, értitek, semmi, ami segítene nekünk abban, hogy mégis egy kicsit megérezzük azt, hogy Istentől függünk. Ha csak lenne, hogy van az isteni valóság, meg van, amit mi érzünk, akkor soha nem tudnánk elérni az igazságot, még csak megközelíteni sem, mert annyira távol van a kettő egymástól. Annyira rögtön, ami ha átlépjük ezt a falat, rögtön megszűnünk. Értitek? Nincsen, hogyek. Ha viszont van a kettő között egy ütköző zóna, akkor van lehetőség, mert egy kicsit jobban megérezzem, hogy Isten azért van legalább, ő teremt engem, függésben vagyok tőle, nem csak függésben vagyok tőle, hanem nélküle igazából nem is lennék egy pillanatnyira sem. Van hova előre jutni. De Isten azt akarja, hogy ezt mi saját erőből érjük el. Azt akarja, hogy létrehoz minket úgy, hogy mi ezt nem érezzük, és elindulunk az ütköző zónában át a határon, ami egy borzasztó hosszú feladat, és ki tudja, meddig érünk el. Ha előre megyünk, kicsit visszajövünk előre, kicsit visszajövünk, de hogy legyen egy ilyen lehetőség haladni előre.
Minden összehúzódás eredményeként fátyol kerül az isteni ábrázatra, azaz ezek elrejtik, elfátyolozzák az örökkévaló tovább áradó életerés világosság eszenciális lényegét. Azért, hogy ne fedhesse fel magát olyan intenzív ragyogásban, mint, amit az alacsonyabb rendi világok egyszerűen nem tudnak. Ezt azt olvastam.
Nem tudnának befelelni.
Nem tudnak befogadni.
Tehát, hogy nem, igen, tehát azt mondja, minden összehúzódás, ugye ezt összehúzódásnak, ahogy jön le ez az isteni fény, vagy ez az isteni teremti erő, amíg eljut abba az állapotba, ahol mi vagyunk, az mindegyik mint egy plusz fátyol az örökké való ábrázatán, ami még jobban eltakarja, és még jobban eltakarja a valóságot. Azért, hogy ne fedhesse fel magát olyan intenzív ragyogásban, amit az alacsonyabb rendű világok egyszer nem tudnának befogadni. Miért nem tudnának befogadni? Mert abban a percben, hogy befogadnánk, megszűnnének. Mert egy amiről beszéltünk, tudatos volna, hogy hoppá, mi igazából nem is vagyunk. Mert mi azt most azt érezzük, hogy mi mennyire vagyunk, és hogy megjelenne itt a valóság, akkor bum, megszűnnénk, mert a mi valóságnak fontos része az, hogy mi úgy érezzük, hogy mi önálló entitásként létezünk. Ezért azután,
hogy a szimpszumok révén így elhomesul az örökkévaló szavának a fénye és életereje, ami beléjük öltözik, Költözik. Úgy tűnik előttük, mintha magától az Úristentől valami elkülönül létező volna, és mintha csak származnék tőle, ahogyan a beszéd származik az emberi lénytől, azután elkülönül.
És akkor most visszakanyarodunk a beszédhez. Ezért használjuk a beszédhasonlatot. Mert ebben az értelemben jó a beszédhasonlat, mert a mi szemszögünkből ez emiatt a sok fátyol és takarás, folyamatos takarás miatt, végülis a mi szemszögünkből úgy tűnik, mintha nekünk, mint ha mégis egy különálló létezés lennénk Istentől, a mi érzékszerveink szerint. És ezért jó a beszéd hasonlat, mert ez kifejezi ezt, úgy, mint hogy a beszéd elhagyja a számat, úgy a világ is a mi érzékszerveink szerint elhagyja Istent. Ez fontos dolog. Azt nem vonjuk kétségbe, hogy mi úgy érezzük, hogy mi különállóak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez nem a valóság. A valóság az, hogy mi nem vagyunk különállók, csak a mi érzékszerveink vagyunk. A mi érzékszerveink szerint vagyunk különállóak Istentől különnyek. Ez különben, ez előfordulhat, hogy egy bizonyos dolgot, ugyanazt a dolgot, mondjuk két tudatállapotban, vagy akár két másik, akár más kulturális, vagy tudományos háttérrel, egész másképp él meg két ember mondjuk, vagy két élethelyzetben mondjuk másképp él meg. Valaki zongorázik. Ha valakinek jó a hallása, akkor az oda belehal minden, tehát az egész élete ott van, ugye? Ha valakinek botfüle van, de mondjuk fikus, akkor ő úgy éli, nem is hallja, hogy itt van zene, vagy ilyesmi, ő azt látja, vagy érzi, vagy gondolja, hogy ezek amikor leüti a zongorán a billentyűket, akkor az hogy dezekteti meg a levegőt, és az hogy jut el az ő dobhártyájáig, és az ott hogy, stb. Tehát ugyanazt a dolgot egész másképp látja. Van egy pohár víz, megiszom, más pedig mondjuk belenéz mikroszkóppal elnézést, és ott egy egész világot lát. Tehát, hogy ez teljesen természetes, hogy az én szemszögömből egészen más a valóság, mint ami a valós valóság, ami az Isten szempontjából a valóság. Tehát a mi szempontunkban mi úgy érezzük, hogy az Isten szava mégis elhagyja az ő száját, tehát hogy mi Istenen kívül jövünk létre. Fejezzük be. Az örökkévaló esetében azonban? Az
örökkévaló esetében azonban természetesen az a helyzet, hogy nincs az a rejtőzködés és fátyol, ami ő előle elrejthetne valamit számára. Sötétség, rejtőzködés és világosság, nyilatkoztatás ugyanaz, ahogy írva van, a sötétség sem sötét neked, mert a cimcumok és a fájtlak nem különülnek el őtől, Isten ments, mert semmi sem áll fent külön az örökkévalótól, hanem olyanok, mint a teknős, amelynek öltözéke, az a héja, háza, része a testének. Ugyanígy áll a helyzet a héjjal, azaz a cimcumok sorával, ami az isteniséget rejti, hogy az maga is isteni természet. Ezért van megírva, hogy az örökké való az Isten, ahogy az másod magyarázat ír, tehát az ő jelenlétében abszolút ez semmit sem számít.
Vagyis, ami most lefordítsuk, hát azt mondja, ha valami engem eltakar, ha az egy tőlem külön, tehát ugye miről van szó, azt mondtuk, hogy Isten egyre jobban elfácsolozódik. És akkor itt ebből a valóságból nézve már alig látjuk. Nagyon kell keresnünk. A kérdés az, hogy ezek a fájdalmak az ő oldaláról is elfácsolják annyi, hogy nem lát minket. Hogy itt akkor tényleg létezik egy ilyen két külön entitás. Szerintem? Mert a fátyol akkor tud fátyolozni előtte van, hogyha az egy tőlem különálló anyagból van. De ha az a fátyol saját magamból van, akkor igazából a fátyol is a részem, tehát az nem tud engem elválasztani attól, amitől elfátyoloztam magam. Világos a dolog? Tehát ha mondjuk a kezemmel eltakarom magam, igazából nem takartam el magam, mert a kezem is a részem. Isten esetében természetesen nincsen tőle különálló dolog, tehát a fátylak sem tőle különálló fátylak, hanem az is az ő mechanizmusának a része. Az ő létezésének a része, és ezért az ő szempontjából mi nem leszünk különálló teremtés, különálló entitás sosem. Van két Isten név. A négybetűs Isten név, a Yud-Kei-Vav-Kei, és van egy másik Isten név, az Elohim, a bírák. És ez a két istenév gyakran szerepel úgy, hogy ő a Havaya Elohim, magyarok, az örökké való az Isten. Ez a két istenév, hogy ő az Isten. Mi ebben a kérdés? Nyilván, hogy ő az örökké való az Isten, az ugyanaz szinonim. És a kabalat szerint a kabalat megejti ezt a problémát. Van egy értelmezés, miért kell kimondni az örökké az Isten? Persze, hogy ő, tehát most ezt fölösleges mondani. A kabala ezt megfejti, és azt mondja, az örökkévaló, meg az Isten, az a két név, ez Istennek két megnyilvánulása, vagy két mechanizmusát jelenti. Az örökkévaló, a Yud-Kei-Vav-Kei, az a teremtő erő. Az Elohim, a bírák, az meg a takarás. Ugye mit mondtunk? Amikor Isten teremt, akkor ez egyik oldalról teremt, de másik oldalra eltakarja magát, hogy a létrejött teremtés ne érezze, hogy mi teremti őt, mert ha megérezné, akkor megszűnne. De mind a kettőt Isten csinálja, mind a kettő Istennek egy megnyilvánulása. A teremtési folyamat is, meg a takarási folyamat is. Ő saját magát takarja el. És ezért mondja a Tóra, hogy az örökkévaló az Isten, mert azt kell ezzel elmondani, hogy kérem szépen, mind a kettő az Isten. Nem Istenen kívülálló dolog a takarás, ami eltakarja őt, hanem az ő saját maga, tehát előtte nincs takarás, csak a mi szempontunkból. Ez az, amit mond, hogy ő az örökkévaló az Isten, ahogy mások jelentetőt. Mert itt most nem fogjuk felolvasni, de a lábjegyzetben ez írásban is ki van sejtve. Szóval összefoglalva, azt mondtuk, hogy a Isten szavából jött teremtés, az egyik oldalról kifejezi azt, hogy Isten számára a teremtés az nem egy energia, tehát nem kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy megteremtsen semmi számára, olyan, mint a napfénye a napnak, attól nem lesz kevesebb nap, hogy kijön a fény belőle. A másik oldalról viszont kifejezi azt is, hogy a mi szemszögünkből egy olyan világ jön létre, ami olyannak tűnik, mintha önálló lenne, mint a beszéd, ami elhagyja a szánkat, ami önállóvá válik hozzánk képest. És akkor még azt is hozzátettük ehhez, hogy akkor ezeknek van egy valóság a mi szemszögünkből, meg egy valóság Isten szemszögéből. Isten szemszögéből az a valóság, hogy minden Isten. A mi szemszögünkben meg az a valóság, hogy szinte, hogy minden mi vagyunk. És a kettő között van egy ütköző zóna, amiben lehet erre haladni, amit Isten direkt azért csinált így, hogy mi tudjunk előre haladni. Ez az ábra. Van esetleg valami kérdés? Ennyire értjük el ezt a feladatot. Jó. És akkor innen majd fogunk visszakanyarodni oda, hogy ez a gondolatmenet, ez hogyan tehető a magunkévá úgy a mindennapi életben, hogy ez használható is legyen a Istennel való kapcsolatban. Mert innen indultuk el, hogy emlékeztek, hogy hogyan lehet lerövidíteni az utat, hogy az Istennel kapcsolatos érzelmek azok kicsit gyorsabban szülessenek meg, mint a hagyományos módon. Köszönöm szépen!